Vendégem még mindig Álhidi László, a WWF erdőprogramjának szakértője, és még mindig az erdőkről beszélgetünk. Egy picit, hogy ilyen pozitívabb, ha már az optimizmusról beszéltünk, akkor egy kicsit pozitívabb vonulatot is hozzunk be a beszélgetésbe. A szentélyerdőket, ami a te szívügyed, mit jelent az, hogy szentélyerdő, és hol vannak ilyen erdők, és miért fontos, hogy legyenek szentélyerdők?
Hát igen, ezt a fogalmat, ezt mi alkottuk meg. Ugye az, hogy természeti szentély, ezt ugye használtuk régen, és általában olyan helyekre mondtuk, hogy szentély, ahol nincsen emberi beavatkozás, ha oda megyünk, akkor tényleg valami olyasmivel találkozunk, ami így a civilizáción kívül van. Hát Magyarországon nagyon kevés ilyen hely van. Ugye mindent kezelünk, használtunk az elmúlt századokban. Egy-egy ilyen apró szeletke, sarka van a természetnek. A kis Balaton, vagy fölmegyünk egy hegyre, és ott mondjuk a hegytetőn, ahol nem volt erdőgazdálkodás, pont azért, hogy ott az időjárás ne tegye tönkre a talajt, tehát ilyenekre azért már a 1870-es erdőtörvényekben is voltak utalások, hogy bizonyos erdőkben ne legyen gazdálkodás. Nagyon meredek szurdokokban, például a burokvölgy, hogyha valaki ismeri a Bakonyban. Tehát van egy-két olyan pici erdőfolt az országban, amik tényleg szentének nevezhetők, mert nem nagyon látszik benne, hogy gazdálkodtunk, vagy gazdálkodnánk jelenleg. Ez nem mindig igaz, de van egy ilyen benyomás. Általában az közvetít nekünk egy ilyen benyomást, hogyha öreg fákat látunk, ugye általában szeretjük, hogyha bemegyünk egy erdőbe, és ott tényleg vannak olyan hatalmas fák, amikre nem is számítottunk. Ugye nagy fákat egyébként erdőn kívül szoktunk látni, bármilyen fura, ugye egy városi parkban vannak nagy fák, egy temetőben, egy fasor, akár egy főút mellett, de erdőben pont amiről beszéltünk, hogy emiatt az erdőgazdálkodás miatt, ami tulajdonképpen szinte minden erdőt utolért az elmúlt évszázadokban, alig látunk öreg fát. Tehát, hogyha mégis, akkor ott hirtelen megüt bennünket valami, hogy hát itt ez valami egészen más. Úgyhogy nekünk az jutott eszünkbe, hogy védett területen vagy nem, de gyűjtsük össze azokat a helyeket, ahol ilyen öreg fákból álló erdők maradtak. A természetességük is legyen magas, ezt az erdészeti adattár alapján itt az elmúlt években különböző projektekben próbáltuk ezt a erdő természetesség fogalmát megragadni, tehát sokféle fafaj legyen benne, legyenek különböző korosztályok, ne legyenek benne idegenhonos fafajok, tehát, és miután az ország egész erdő területe az adattárban rendelkezésre áll, tehát ezeknek az adatoknak a segítségével mi tulajdonképpen térképre tudtuk tenni, hogy hol vannak ilyen szent erdő, vagy hol lehetnek. Tehát mi ugye azt tudtuk, hogy egy olyan erdőhöz fogunk most ma reggel oda autózni, ami viszonylag természetes, és vannak benne öreg fák, nézzük meg, hogy mit találunk. Úgyhogy elkezdtünk, ezt főleg én csináltam ezt a munkát, úgyhogy ez egy ilyen magányos harc volt, hogy nem tudom én, a Szigetköztől, a Bükkön keresztül, egészen a Tiszavölgyéig, mindenhol felkeresgetni ezeket a helyeket. Ezeknek egy része az fás legelő maradvány, ami aztán beerdősült, és ezért vannak benne öreg fák, de van egy nagy részük, ugye ez főleg hegy meg dombvidék, ahol tényleg öreg erdők vannak. Ugye említettem egy kicsit korábban a Bükk-hegységet, ami tulajdonképpen ezeknek az öreg erdőknek a felét keretezi, tehát hogyha ilyet akarunk látni, akkor leginkább ott találkozunk vele, de például a budapesti normafa, ami egy kiránduló erdő, az is annak a történeti sajátosságnak a folytán, hogy a főváros megvette ezt az erdőt Budakeszitől még az 1800-as évek végén, hogy kiránduló erdő legyen, és legalább ott a normafa környékén nem vágták ki belőle ezeket az öreg bükköket, tölgyeket, tehát egy olyan képet mutat, amiről azt gondoljuk, hogyha minél távolabb mennénk a fővárostól, annál inkább ilyen lenne az erdő, hát nem. Tehát ugye a távoli vidékek gazdasági erdei azok néha egészen eltávolodtak már a természetestől, ezek az apró kis foltok. Ugye voltak a régi időkben főúri vadászterületek, ezekre is jellemző volt az, hogy ott inkább a vadászat volt ugye a középpontban, és nem nagyon nyúltak hozzá az erdőhöz. Aztán később persze a második világháború után, az államosítás után ezeknek is nagy részt végére jártunk, tehát az öreg erdőkből tűzifa lett, ha úgy tetszik, de egy-egy folt azért maradt ezeken a helyeken, és aztán, amikor elkezdődött a természetvédelemnek ez az intézményes időszaka, így a 70-es évektől kezdve ez így fellendült, akkor azért így a védettség miatt ezek úgy picit nagyobb biztonságba kerültek. Na, tehát ezeket jártuk végig. Ugye ezeknek egy részét azt talán ismerjük, ha más nem hallomásból, tehát az, hogy Bükki őserdő, erről sokan hallottak, akik túráznak, tudják. Ugye ez még talán 20-as években került egy ilyen speciális védelem, ám még magán az akkori tulajdonos döntött így. De mondjuk a Tátika, a Balaton felvidéken, a Keszthelyi hegységben egész pontosan az kevésbé ismert, akkor a Cháfordi erdő a Kisalföld peremén se nagyon ismert, bár aki ott él, az valószínűleg a tőzike virágzás miatt ismeri, ez is egy régi családi birtok volt, és aztán találtam még sok egyéb aprót, olyanokat is, amiről életemben nem hallottam, tehát például...
Ezt mennyi idő alatt térképezted fel?
Hát egy év alatt jártam, egy kicsit, mondjuk inkább úgy, hogy másfél év volt, amíg nem tudtam persze minden helyre eljutni, de az ígéretesebbek közül végig látogattam, amit csak tudtam, tehát a Szent Gáli Tiszafásba, én nem jártam azelőtt, most oda is elmentem. A Májvádi erdő, ami a Békés megyének egy egészen távoli pontja a román határ közelében, az is egy vadász erdő, ilyen kis mini gemenc, tehát oda bemenni se volt könnyű, mert az év nagy részében folyamatosan vadászatok zajlanak, tehát igen.
Van egy kettő. Ez is milyen érdekes fordulat, nem? Hogy pont a vadászat miatt, amit azért így nem kifejezetten kapcsol össze legalábbis a laikus elme a természetvédelemmel, bár egyébként pont ahogy a jófajta vadászok azért nagyon odafigyelnek a környezetükre, de hogy ennek következtében tudtak megmaradni ezek az erdők, mert hogy ott nem történt meg a fakitermelés. Tehát hogy ebből is ez, hogy nem szabad elsőre ítélni, hogy akkor jó, hát ez itt vadászat zajlik, ez milyen rossz, hanem mert pont emiatt maradt meg az az erdő. Tehát hogy mindig nagyon nem feltétlenül úgy működnek a dolgok, mint hogy az ember elsőre gondolná.
Hát igen, és ez egyébként egy mintázat, ez egy, hogy mondjam, egy ilyen tájtörténeti jellegzetesség, hogy az egykori főúri, királyi, császári, stb. Vadászterületek szerte Európában ilyen szerencsés helyzetbe kerültek, vagy voltak, tehát a Donyánától Spanyolország, mondjuk Montenegro jut most eszembe, a Biográd Nemzeti Park, vagy amit már említettem, a Białovieża. Ezek ma nemzeti parkok, korábban pedig vadászterületek voltak. De azért itt hogy árnyaljam egy picit a képet, a mai ilyen már egy ilyen kicsit át társadalmi szempontból átalakított vadászati kultúra, ez kevésbé kedvez az erdőknek, mert ugye a magas vadlétszám miatt, amit fenntartunk a sportvadászat céljából, ragaszkodni kell a vágásos üzemmódhoz, ott tudjuk bekeríteni a levágott erdőterületet, ott tud a vadtól kizárva felnőni az újulat, és az örök erdő üzemmód, tehát ami a folyamatos erdőborítást biztosítaná, nagyon-nagyon nehezen oldható meg úgy, hogyha magas a vadlétszám, tehát igazából a sportvadászat szempontjait vissza kell szorítani, egyébként ez természetvédelmi szempontból is borzasztó fontos lenne, hogy ne legyen ennyi vad a hazai erdőkbe, de hát nem erre van igény jelen pillanatban. Tehát
ez pont volt, hogyha a sportvadászat sportvadászatnak az a célja, hogy minél több legyen a vad, de természetvédelmi szempontból meg nem jó, ha sok a vad, mert azok meg mondjuk elpusztítják a facsemetéket, lerágják, stb. Tehát nem tud az erdő megújulni, ezt jól értem?
Pontosan így van, igen. Tehát azokban az országokban, itt meg ilyen környező országokra utalnék, ahol vannak nagy ragadozók, tehát ugye itt három fajra érdemes gondolni, a barna medve, szürke farkas, eurázsiai hiúz. Ugye ez a három faj, pláne mind a három jelen van, akkor ott a vadállomány az normál szinten van, akkor az erdő is fel tud újulni. Ugye a Magyarország mai területéről volt olyan időpillanat, amikor hát a farkasról megoszlanak a vélemények, de lényegében funkcionálisan ki volt írtva mind a három, hogy így fogalmazzak. Fajtát ilyen körülmények között csak a vadgazdálkodás, tehát nem a sportvadászat, aminek ugye célja a magas vadlétszám, hanem a tervezett vadgazdálkodás, ami tényleg a fölösleg kilövéséről szól, tudja azt biztosítani, hogy egy erdőterület az egészségesen működjön már ebből a szempontból, hogy ne egyele a vad lényegében.
Hát jó, emiatt is maromi fontos lenne, amit mondasz, hogy kategorizáljuk az erdőinket, hogy nézzük meg, hogy melyik milyen értéket képvisel, és akkor határozzuk meg, hogy hol mi zajlik, nem pedig megint csak egységesen kezeljük, és akkor igen, a sportvadászatra is kicsit kevésbé értékes erdőket kellene felhasználni, és az értékes erdőket meg békén hagyni. Ezt a szentély erdő feltérképezést, ezt valahol meg lehet találni? Fönt van ez a térkép, hogy hol vannak ezek az erdők, ha valaki meg akarja látogatni?
Igen. Ez a WWF Magyarország weboldalán is megtalálható, ott minden egyes helyszínre rá lehet kattintani, és akkor ott különböző leírás, hogy lehet oda menni, mi van ott nagyjából, néhány fotó, mekkora terület, milyen értékei vannak, ezt úgy igyekeztünk, rövid információk egyébként nem lehet benne nagyon elveszni. Egy könyvet írtam ezzel kapcsolatban, ezt is ilyen PDF formában le lehet onnan tölteni, illetve annak a projektnek a weboldaláról is, aminek keretében ez létrejött ez a bejárás, ez a Life for Oak Forest projektünk. Ez egy nemzetközi projekt, vannak olasz helyszínei is, de a többsége egyébként magyarországi. Három nemzeti park igazgatóság van ebbe benne. Ennek az a lényege, hogy a tölgyerdőket hogyan lehet különböző beavatkozásokkal természetesebbé tenni. És hát ehhez a munkához nagy segítség, meg viszonyítási pont az megnézni azokat az erdőket, amik a mai napig így működgetnek, beavatkozások ellenére, vagy esetleg szerencsés esetekben az a mentesen. Tehát ezek az öreg szentélyerdők, ezek, vagy kicsi vadonok, így is szeretem őket emlegetni, mert ez a vadon szó, ez is szerintem jól példázza azt az irányt, ami felé egy kicsit vissza kéne fordulnunk, tehát nem mindig mindent kezelni, hanem legyenek vadonjaink. Tehát ezek a pici vadonok, ahogy működnek, ebből nagyon sok információt le lehet venni, nagyon sok tapasztalatot lehet gyűjteni, hogy utána a gazdasági erdők egy részét, például a természetvédelmi kezelési keretek között, hogyan lehet visszavadítani. És ugye már beszéltünk róla, ennek az a célja, hogy minél több faj, rovarfajok, madárfajok, denevérfajok, növényfajok megtalálják a helyüket, nagyobb arányban, mert hát vannak olyan tájak, ami ugye teljesen gazdasági erdőkből áll, ott egy-egy ilyen foltnak életmentő szerepe van, vagy lehet.
Hát abszolút, mindenki számára. És mennyire van hatása ennek a besorolásnak, tehát ugye mondtad, a nemzeti parkokkal együtt működtek, tehát hogy így sikerül ezt a védettséget valóban védettségé formálni?
Hát ez tulajdonképpen jelen pillanatban ez egy a hivatalos gyakorlat mellett ez egy ilyen, mondjuk úgy partizán akció, tehát csinálni egy térképet, ami azokat az erdőket mutatja be, amik lehet, hogy védettek, lehet, hogy nem védettek, de ilyen minőségűek. Ezeket lényegében jelenleg a hivatalos természetvédelem nem tartja számon ilyen formában. Egy-egy állományt igen, amit már a múltban is térképeztünk, vagy térképre tettünk, vagy adott esetben már erdőrezervátum státusza van. Például érdemes kiemelni a Mátra északi oldalon a Kékes erdőrezervátumot, ez Magyarország egyetlen igazi őserdeje, ez is egyébként egy főúri vadászterület, a Károlyi családnak a vadászterülete volt. Ez tényleg egy olyan erdődarab, nem nagy, egyébként néhány 10 hektár, ahol legalábbis a történeti adatok alapján sosem volt fakitermelés, tehát ez ténylegesen őserdő. Minden más, amit csak úgy nevezünk, az abban volt valami, de tehát van egy-két folt, amiről eddig is tudott a szakma, aminek adott esetben néhány esetben van egyfajta kiemelt státusza, tehát erdőrezervátum, és ezért nincsen benne erdőgazdálkodás, de ennek a nagy része nem ilyen. Mi azt reméljük, hogy így, hogy Szent Erdőnek nevezzük, rátettük úgymond a térkép, és aki ez iránt érdeklődik, az annak, hogy mondjam, ezáltal megemeljük ennek az értékét. Ez a társadalmi igény előbb-utóbb megjelenik majd ezeknek a területeknek a védelmében.
Hát nagyon jó lenne. Hát én szerintem erre van esély, mert akkor valószínűleg, ha ezt megvannak jelölve ezek a helyek, ide remélhetőleg minél több ember el fog menni, és tényleg megtapasztalja ezt az érintetlen őserdő hangulatot. Nekem is volt szerencsém egy-két ilyen erdőbe járni, hát leírhatatlan az energia, amit egy ilyen erdőben lehet érezni, azok az illatok, az a hang, az a levegő, tehát hogy az tényleg szerintem mindenkire hatással van, aki egy ilyen helyre ellátogat, és akkor remélhetőleg igen, az a sok ember, aki ide ellátogatott, az mindent meg fog tenni, hogy ezeket a területeket megvédje, és ahogy arról már beszéltünk, hogy igenis tudunk tenni ez ellen, és baromi fontos lenne, hogy legalább ezek a területek érintetlenül maradjanak, és aztán szépen növögessenek, és igen, használjuk az erdőket másra, mint amire eddig használtuk őket. Hát én nagyon örülnék neki, hogyha ez így lenne. Mi az, amit ti, mint WWF a döntéshozók felé tudtok még ezen kívül tenni? Tehát mi milyen lépéseket tesztek? Próbáljátok esetleg ilyen szakmai tanácsokkal ellátni őket, és erre mennyire van befogadó képesség?
Hát mindenképpen igyekszünk erősíteni ezt a szemléletet. Tehát ugye az Európai Unióban is a biodiverzitási stratégia, illetve a természeti helyreállítási rendelet az abba az irányba mutat, hogy helyre kell állítani a természetnek bizonyos részét. 10%-okról is szó volt, főleg a stratégiában. Tehát ez azt jelenti, hogy...
Amire akár még pénzt is kaphatunk egyébként, ugye, ha jól tudom, hogy ezzel rosszul
a támogatási rendszerek ehhez kapcsolhatók, ugye ezek, ez fontos aláhúzni, hogy ezek tagországi hatáskörű szétosztások, tehát itt a kormányzatnak ebben nagy szerepe van, hogy ezek a források, amik egyébként beáramolhatnának az országba, ezek ilyen célra is fordíthatók volnának. És hát ugye, ahogy amiről beszélünk most már itt egy ideje.
Egy jó lombkorona sétány például.
Hát ez egy viszonylag negatív példa. Erről írtam egyébként egy blogot, hogy egyébként mi lenne a célja egy ilyen lombkorona sétánynak. Itt Budapesten is majdnem megvalósult egy óriási ilyen létesítmény a Normafa és az Erzsébet kilátók között. Sokat tettünk azért egyébként a helyi lakosok segítségével, hogy ez ne legyen. Úgyhogy igen, de a természetnek a helyreállítása az tulajdonképpen egy feladat is. Igazából, ha olyan erdőkből indulunk ki, amik jó állapotúak, akkor ez egy eléggé olcsó dolog, hogy úgy mondjam. Tehát a természet teszi a dolgát, klímaváltozás ellenére is most még elég jó képességei vannak arra, hogy helyreállítsa önmagát, és nem kell ebbe túl sok pénzt investálni. Hogyha teljesen tönkretesszük az adott táj részletben az erdőket, onnantól ez már egy kínszenvedés, hogy megint visszakapjuk azt a természetet, ami egyébként ott lehetne.
Igen, tehát hosszú távon sokkal többbe került. Tehát, hogy nagyon sokszor szoktak gazdasági érvekkel előállni, amitől egyébként én teljesen ki tudok készülni, de nem is megyek bele, hanem hogy azt akarom mondani, hogy hosszú távon gazdaságilag is ez az érdekünk, hiszen a természet elpusztulása és a rendszer tönkretétel az hosszú távon nagyon-nagyon-nagyon sok pénzbe fog kerülni, tehát most ezt még olcsóban tudjuk megúszni. Lehet, hogy ez sok pénz, de olcsóbb, mint amit hosszú távon akár fog okozni.
Hát rendkívül, és ugye ezt a érdemes egyébként mellé tenni azt, hogy magának az erdész ágazatnak, az erdőgazdálkodásnak milyen rendkívül kicsi a hozzájárulása mondjuk a nemzeti össztermékhez. Tehát az egész mezőgazdaság úgy unblock. Most konkrét százalékot nem akarok mondani, de egy számjegyről van szó. Ennek ez egy pici töredéke, ami az erdőgazdálkodásra esik, és hogyha a területek egy részéről, tehát itt megint csak azt mondom, hogy nagyon kicsi részéről kéne lemondani a védett területek azért, illetve azon belül mondjuk a nemzeti parkok, vagy adott esetben a tájvédelmi körzetek, ez egy olyan pici szelet, hogy ennek a mondjuk a faanyagbeli hozamáról lemondani, az egy kerekítési hiba, ahogy mondani szokták. Miközben az a haszon, amivel járna mondjuk egy területnek a helyreállása, a helyreállítása, hát itt én azt gondolom, hogy ez pénzben kifejezhetetlen. Tehát az, hogy egy diák, egy gyerek például, ha egy olyan területen tud kirándulni, ami egy igazi természet, és neki abból származnak utána az inspirációi, annak alapján fogja az ő saját életét tovább gondolni. Akár azt is, hogy itt akarja az életét tölteni, vagy elmegy egy másik pontjára a világnak. Tehát az a kötődés, ami bennünket a hazánkhoz fűz, az ilyeneken is múlik, hogy milyen ott a természet, milyen ott az erdő.
Nagyon jó, hogy ezt felhoztad, én is mindig ezt szoktam, hogy a nemzeti öntudat valójában a természetvédelemnél kéne, hogy kezdődjön. Hát az anya föld és az ország természetének a védelme az a nulla pont, tehát hogy minden nemzeti öntudatú embernek ez, mondanám, hogy ez kéne legyen a belépő szint, úgyhogy ezt nagyon-nagyon örülök, hogy felhoztam.
Csak egy saját példát mondjak, a nagyapám pécsi, illetve édesapám is ott született, mi nagyon sokat jártunk a mecsekbe, úgyhogy nekem nagyon nagy élmény volt, hogy például ennek a Szenterdő keresgélésnek a kapcsán a Jakab-hegyen, ami egy gyönyörű tájrészlet, egy picit már a városon kívül van, de ugye oda járnak kirándulni a pécsiek, egy homokkőből álló része a mecseknek, és egy olyan különleges erdő nő rajta, tényleg, mint a mesekönyvből lépett volna, aki olyan formákban nőnek ott ezen a sekély talajon, a bükkök, tölgyek, vegyesen egyébként, mint hogyha szobrok lennének. Tehát aki ilyet lát egyszer akár, az azt mondja, hogy miért nincs ebből több, vagy mi történt, vagy akár mehetünk a bükkbe is ezekbe az elképesztő küllemű öreg erdőkbe, tehát ez volt, és egyébként hozzáteszünk, mint a természetről van szó, ez lehetne a jövő, tehát a természet, az, ugye egy kollégám, egy szlovák kollégám mondta, a természetnek ugye térre meg időre van szüksége. Ha mi megadnánk nekik a teret meg az időt, tehát magyarán lehatárolnánk azokat a részeket, amiket nem bántunk, plusz adnánk nekik mondjuk 40-50 évet, hogy ott helyreálljanak, akkor megkapnánk valamit.
Hát ezért a szlogenje a műsornak az, hogy túl késő van az, hogy ne legyünk optimisták, tehát hogy muszáj optimistának lennünk, és nem azt mondani, hogy hát ez most már elment ez a hajó, hanem hogy hinnünk kell és bíznunk kell abban, hogy a természet helyre tudja hozni magát, és az ember lehet akár még egy katalizátor is, és nem feltétlenül a romboló tényező a környezetében. Nagyon-nagyon fontos, hogy a mi saját mindsetünket átállítsuk, és hát az olyan embereknek, mint ti, óriási szerepetek van ebben, és nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek ezt a munkát, tényleg azt gondolom, hogy rendkívül fontos, amit csináltok, és nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Még egyszer mondanám, hogy akkor igen, a Szentély erdő térképet akkor ezt a WWF honlapján meg tudjátok nézni, és tényleg járjátok az erdőt, tiszteljétek az erdőt, védjétek az erdőt, szerintem ez nem hogy jó dolog, hanem felelősségünk.
Én azt gondolom, nagyon köszönöm, és csak egy mondat, hogy visszautaljak, hogy ugye az erdészek munkájáról beszéltünk eddig, és azt gondolom, hogy az ő munkájuk is rendkívül fontos ahhoz, hogy innen valami másik irányba menjünk, hiszen a szakértelem az náluk van.
Hát igen, csak együtt tudjuk ezt megvalósítani. Köszönöm szépen, Gálhidi László, a WWF